Hinzen Kamfülöp vagyok. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon. Beszélgetés előtt szeretném felhívni figyelmüket Margó Polc játékunkra. Egy évre elegendő olvasnivalót nyerhetnek, hogyha a Bookline sarokban vásárolnak egy könyvet és kitöltik a szelvényt. A következő beszélgetés során a Szkolár kiadó gondozásában megjelent Még nem is játszottunk című könyvéről Hartai Csaba beszélget Cutor Zoltánnal, és Kocsis Gergely közreműködik. A szerző a beszélgetés után oldalt a nézőtér mellett fog dedikálni, könyvét meg lehet venni a Bookline sarokban, ha még valaki nem tette meg. Ha pedig további információra lennének kíváncsiak a Margón megjelent szerzőkről és köteteikről, akkor a könyvesfesztivál könyvesmagazin.hu oldalon tovább olvashatnak. Jó szórakozást!
Most nekünk kéne mondani valamit.
Szerintem kezdjük azzal, hogy valahogyan indokoljuk meg, hogy miért mi élünk itt most, és nem csak te egyedül. Akkor mondom.
Légy szíves.
Hogy Hartai Csabival nem olyan rég barátkoztunk össze személyesen is, hát egy másfél éve, vagy bő másfél éve, de előtte már évekig mi levelezgetünk egymással az F-fel kezdődő társkereső portálon, hogy kommentelgettük egymást, és akkor rájöttük, hogy nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk a világról, és amikor megtudtam, hogy ő Szarvason, Békés-Szentandráson él, lakik, illetve Szarvason van a házuk, de Békés-Szentandráson van egy vízparti nyaraló, hát akkor ennek nagyon megörültem, mert hogy én gyerekkoromban majdnem minden nyaramat Békés-Szentandráson töltöttem, tehát nekem az a Tüskevár, és a mai napig minden nyáron viszem oda a gyerekeimet, hogy megpróbáljam megmutatni nekik azt az élményt, ami nyilván már reprodukálhatatlan, ugyanúgy, ahogy Csaba könyvében is azok az időszakok, vagy az a hangulat és élmény már nem hozható vissza, de elég jó megidézi a könyv azt a 70-es, 80-as évek hangulatot. Nos, tavaly tavasszal lementem oda a gyerekeimmel, és mondtam a Csabinak, hogyha van kedve, akkor csatlakozni, és megjelent egy biciklivel, és egészen sok pálinkával, és azóta személyesen is barátok.
Azóta elfogyott a pálinka.
Úgyhogy hát így. Aztán persze már előtte is találkoztam a könyveivel, de azóta dedikálta talán az összeset, amit kaptam tőled ajándékba. És Kocsis Gergő barátunk pedig azért van itt, mert szintén jó barátom, és most már Csabinak is, és ő a Katona József Színház egyik vezető színésze, hogyha esetleg valaki nem tudta volna, de bizonyára sokan ismeritek őt. És majd fel fog olvasni egy-két részletet a könyvből. Mivel kezdjünk? Hogy csináljuk?
Hát szerintem azzal, hogy elmondanám, hogy nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok velem, és meg a közönségnek is. És tényleg az, hogy csak annyit akarnék elmondani magának a könyvnek a születéséről, hogy egy szombat reggel felébredtem, nem volt erős péntek, hát ilyen közepesen pálinkás sörös, és akkor kihúztam a fiókot, és ott volt egy kötek fekete-fehér fotó. És megfogtam az egyiket, és akkor mondom, basszus, ebből lehetne valami Facebook poszt, vagy akár csak egy kis próza. És elkezdtem írni azt, ami nekem eszembe jut erről a képről. És ugye ilyenkor szokták mondani, hogy a fénykép az egy kimerevített pillanat, de ezek a pillanatok elkezdtek elfolyni és újra játszódni. És utána szisztematikusan dolgoztam ezzel, hogy újabb és újabb fényképeket vettem elő. Aztán voltak színesek is, amik már a 90-es években készültek, és azt vettem észre, hogy ez majd előbb-utóbb nyilván a lustaság is mondatja velem, hogy amit már elkezdek írni, az meg kell fejezni, tehát nem lehet most egy másik könyvbe belekezdeni. Ezt meg kell csinálni úgy, hogy ebből könyv legyen. És szépen dolgoztam rajta, folyamatosan írogattam őket. A Facebook az egy nagyon jó tükör egyébként, hogy hogyan rezonálnak rá az emberek, hogyan, hát a lájkok, hát ez egy abszolút ilyen...
Osszuk meg azt is a kedves hallgatósággal, hogy te csinálod a viharsarki kattintós oldalt, ami szerintem nagyon mulatságos. Azt szoktam mondani, amikor kérdezik tőlem, hogy mit kell tudni arról, hogy milyen ez az oldal. Szerintem olyan, mint a Tibi atya, csak ez nem bunkó.
Bunkóbb! Igen, néha egyébként. Hát figyelj, én mindig azt mondom, hogy ez a paródiának a paródiája, és még annak is a parodizálása. Tehát a közösségi médiában előforduló tevékenységek, magatartásoknak a kicsavarása, újrakirázása és újrakiteregetése. Hát én ezt nagyon szeretem, a tipizálást, az emberi tulajdonságokat, Nekem a kedvencem az, hogy, hogy például, ami ebben a könyvben is még jelen van, hogy itt mindenki ráért. Hát, hogyha én akartam találkozni a barátaimmal, akkor én tudtam, hogy azok ott vannak, ahol, és oda mentem, és ott voltak. Most nincs ilyen hely. Tehát, hogyha én például akartam találkozni a Mészáros Laca barátommal, akkor én tudtam, hogy elmegyek a Sirályba, és ő ott fog sörözni, és horgászunk. Most nincs Sirály, nincs sör, Laca még megvan, de már nem
tudsz. Már halak se nagyon vannak, ahol.
Halak se nagyon vannak. Tehát most már nem lehet ezt a dolgot így létrehozni. Nyilván benne van az, hogy elmúltak az évtizedek, borzalmasan hangzik.
Múznak a napok, tehenek az évek.
És ahogy Zoli mondta, hogy múznak a napok, tehenek az évek. Viszont akkor most ezt a számot lehet, hogy be kéne játszani. Elmondom azt, hogy ez Zoli nekem a kerek 46. születésnapomra írta. Csináltam egy bulit, és akkor így mondta, hogy hát most egy üvegital, vagy...
Mit tudnék adni egy embernek, aki egy tehenészetet vezet egyébként?
Tejet. Még több tejet, igen.
És hogy ilyen fejőt csarnok, meg minden van menet. Egy hatalmas komplexum, ugye Csabinak a hétköznapjaiban ez a foglalkozása, és hogy mit tudnék neki adni, most adjak neki egy viszkit, vagy valami, és azt gondoltam, hogy...
Hát azt is adhattál volna, de mindegy, azt megvettem én.
Jó, hát akkor most itt bepótoljuk. Ja, tényleg, ne menjetek messzire, mikor befejezzük, mindenkinek a vendégei vagyunk itt a pultnál. És akkor eszembe jutott ez a kis szójáték, hogy múznak a napok, tehenek az évek, és ezt adtam neki születésnapjára ajándék.
Tudom, hogy zavarbejten értelmetlennek tűnik.
Köszönöm a tapsot, még meglátom.
Ezek a könyveim címei vannak beleépítve.
Tehát, hogy elsőre ilyen indokolatlannak tűnik a dal verze szövege, de hát a Csabi megjelent könyveinek a címét sorolom föl a verze szövegben. Úgyhogy ennyi. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennük.
Nincs még vége. Szerintem a Gergő, hogyha elolvasna egy részt ebből a könyvből, én annak nagyon örülnék.
Az a címe résznek, hogy a Szabadság utcája. Talán inkább naplemente. Ezt láttam az erkélyünkről 18 éven át. De ez is hazugság, mert 5 éves koromig nem értem fel az erkély korlátját. Vagy inkább 10. Merre indulnék el azokon az utcákon? Milyen kocsmák, szórakozóhelyek lennének nyitva? Mit rejt egy fénykép mögöttes világa? Az exponáláskor ti épp merre voltatok? Mit csináltatok? Minden szarvasi rajta van ezen a fényképen. Nem érdekes, hogy milyen idő lesz holnap, ekkor épp nem fújt a szél, nem jött vihar. Nyugodtak a lakók. Ha volt is változás, megtörtént valamikor a múlt héten, vagy a múlt hónapban, évekkel ezelőtt. Milyen csendes ez a fotó. Pedig a lakásokban zene szól, hányan készülődünk a szombat estére, vagy halkan pakolunk utazótáskákba, hogy visszatérjünk a kollégiumba. Szeretek ide kiállni. Hát, ha jön valaki, akinek lehet integetni. Itt mindig volt valami új találkozás. Nem kellett üzennem, hogy bárki elinduljon. Moziplakátok hirdették a filmeket. Vadlovak. Ez volt kiírva, de nem tudtam kiolvasni. Vadolvak. Ezt mondtam anyunak. Ma este játsszák. Vadolvak. Anyu, engedj el moziba. Ilyen című film nem létezik. Olvassátok el még egyszer Ákossal. Jó, anyu, csak engedj el a moziba. Úgy éreztük, minden kamion idehozza az új rágókat. Tipi-tip, bazóka, rintintin, és az összes sofőrnek kötelessége a szarvasi Szabadság utcai gyerekeknek kidobálni a kamion fülkéjének rágógumi tartalmát. Volt egy forgalmas utcánk, erre aludtunk el, erre ébredtünk, törtető kamionok hangjára, csapódó lépcsőház ajtóra, azokra a tipikus, arctalan, erkélyről nem igazán kivehető járókelőkre, akik postára, boltba igyekeznek. Meg kell őket dobálni krumplival, karalábéval, birsalmával, szeretetből. Igazából senki sem haragudott, hogy felé repült egy krumpli. Csak a szüleink, akik nem azért tárolták az erkélyen ezeket a főznivalókat, hogy mi kihelyezzük a Szabadság utca járdájának vonzás körzetébe. Milyen finom leves lehetett volna főzni egy ilyen dobálás után a kijuttatott alapanyagokból. Azért hagymát meg répát is ki kellett volna dobni, de egy répát nem könnyű messzire hajítani. Szeretek ide kiállni. Hát, ha jön valaki, akinek lehet integetni. Kihajoltunk a lépcsőház Kongó saját nyelvéből, a Szabadság utca hangján szólaltunk meg. Ez az út vezetett az Árpádba, a pavilonba. Mi ezt az utat járva nőttünk fel, maradtunk gyerekek, kamaszok. Még mindig összerezzenek, ha becsöngetnek. Mennyire vártuk a vendégeket, hogy ne egyedül kelljen kiállni az erkélyre. Ők is meséljék el majd valakinek a Szarvasi főutcát.
De jó volt ezt így hallani. Nem akarsz csinálni egy hangos könyvet is, úgyhogy a Gergő mondja fel ezeket?
Dehogy nem.
Figyeljetek, hogyha most nem játszom el a Szabadon című számokat a Szabadság után közvetlen, akkor soha. Még előtte hadd mondjam el, hogy egy ilyen könyvbemutatónk volt már két nappal ezelőtt Szegeden, és ugye ezek nem tervezett beszélgetések, és ott fölmerült, pont te hoztad föl, hogy valaki kérdezte, hogy születnek ezek az írások, és szoktad mondani, hogy a legjobban sikerültek, így megjelennek ott előtted. Tehát, hogy nem nagyon agyalsz ezen, nem gondolkozol.
Hát soha nem agyaltam. Igazából a prózához azért nyilván kell, hogyha van egy kijelölt témád, és leülsz, akkor azt azért vinni kell tovább, tehát ott oda kell figyelni. A verseknél abszolút nem, tehát ott lehet hülyeségeket is írni, és aztán az ember majd összerakja, hogy ez valahogy értelmes is legyen. A képek sorjáznak, de ebben a szövegben én azt mondom, hogy ez ilyen vers, próza, próza vers, tehát a terjedelmét tekintve is olyan, hogy tényleg felcsapod, és 2-3 perc alatt el tudsz egyet olvasni. Nem baj, hogy nem ott folytatod, ahol abba hagytad, és nem baj, hogy abba hagytad, és majd folytatod. Szóval ez egy ilyen szintézis, egy ilyen fúzió a vers és a prózával, ami ebben a könyvben van. Lehet, hogy ezért is tetszik embereknek, hogy verset is olvasnak, és prózat is, és le van tudva az irodalom.
Hát ennyire szofisztikáltan nem tudtam volna elmondani, de hogy egy-két olyan dalt válogattam, ami hasonlóképpen született, hogy csak így megjelent és kész volt, és a Szabadon az pont ilyen. Köszi.
Erre a darab pont jutott eszembe, hogy ez a szabad szó, hogy a Szabadság utca a Szabadon, hogy valamit már azt hittük, hogy gyerekkorban, akkor azt hittük, hogy majd felnőttnek mindent szabad, de rájöttél, hogy egy gyereknek sokkal többet szabad, mint egy felnőttnek. Tehát a viselkedés, a kalandok, az első élmények felfedezése, a rácsodálkozás a világra, ez az igazi szabadság. Tehát nem az, hogy beülsz a kocsiba és elmész munka után valahol, aztán megint menni kell dolgozni. Jó, akkor ott volt az iskola, de mégis valami olyan fajta, ilyen tágas szabadság volt, amiatt, hogy az idő nem úgy múlt, ahogyan most múlik. Tehát akkor sokkal szélesebb, elterülőbb idő volt, mint a mai világunkban, hogy most is megjöttem Zolihoz, akkor gyorsan néztük az órát, hogy gyorsan, akkor hívjunk taxit, akkor ide jöjjünk, akkor beállunk, meg itt még meghihatunk egy fröccsöt, de nem biztos, meg gyorsan. Tehát ott valahogy így leültünk, és így voltunk. Tehát voltunk a Körösparton, akárhol, ahol összejöttünk a haverokkal, és csak ültünk, és az idő így elterült velünk, és nem akart elmúlni,
és hogy nem volt érdekes az idő, vagy nem érdekelt bennünket ez, hogy csak úgy benne voltunk. Tehát, hogy nem számított ez. Én nem emlékszem, hogy még 13-14 éves korom előtt összesen, hogy hányszor néztem rá az órára, de szerintem egy kezemben meg tudom számolni, pedig általános iskolás elsős koromban kaptam a nagymamát egy karórát. Szerintem 8-ig, hogyha 7-8 órán néztem, akkor sokat mondom. Bocsánat, hogy félbeszakítottalak, és ezzel tönkretettem a műsort.
Teljesen, úgyhogy Zoli, most már tényleg komolyan mondom, hogy nem. Tehát legközelebb mond valaki mással tényleg. Hát akkor jöjjön még egy szöveg, nem? Mert most már elhalkultunk nagyon.
Samantha Fox mellei. Zenekar ébreszt reggel 6-kor. Ma van a munka ünnepe. Nem elég, hogy dolgozni járni nagyon szomorú dolog, még meg is kell ünnepelni. Legalább a munka ünnepén alhatnánk 8-ig, de nem lehet. Ez a zenekar a főutcán arra emlékeztet, hogy ilyenkor kéne felkelni és dolgozni menni, de most nem kell, mert ünnep van. De azért keljetek fel, itt van május 1-je, ének szó és tánc köszöntse. De jó, hogy legalább táncolni nem kell. Anyu kávét főz, apu már öltözik. Gyerünk, köcskös, megyünk felvonulni. A Szarvasi Állami Tangazdaság a buszmegállóval szemben gyülekezik. Most osztják a zászlókat. De én nem akarok felvonulni. Én dugós puskát akarsz-e kapni a ligetben? Vagy ne lőjek neked Samantha Fox posztert? Anyu, hol van a kedvenc nadrágom? Amúgy ez a kedvenc ünnepem. Tavasz van, jön a nyár, ez egy új világ. Hosszú napok, lehet majd strandra járni, bezár az iskola. Én ezt ünneplem a felvonulással. Miért kell felvonulni? Miért nem lehet csak elmenni a ligetbe és lőni a légpuskákkal, forgózni, meg kikönyörögni valami új puskát magunknak? Mert meg kell mutatni, hogy a dolgozó népé a hatalom, de mi nagyvonalúak vagyunk, és átadjuk nekik a hatalmat, nekünk csak dolgozni kell. Kacsint apu. Mindenki kint van az utcán. Ilyenkor amúgy nem dolgozik senki? Mi van a halaszthatatlan munkákkal? Miért ilyen boldog mindenki? Mert ma nem kell dolgozni? Igen, kisfiam, meg a sör miatt. A ligetben vár bennünket a sör, téged meg forgózás és vattacukor. Jó, apu, de én már kolbászt akarok enni. Május 1-i kolbászt. Ez ugyanaz a kolbász, amit Misinél a tanyán készítünk télen, kisfiam. Semmivel se különbözik. Talán csak annyival, hogy a Misié jobb. Mindig megáll a tömeg. Soha nem jutunk le a ligetbe. A disztribűnél kitüntetéseket adnak át, mindenki milyen jól dolgozik amúgy, nem ma, hanem máskor. És ezért kap egy vörös csillagos jelvényt. Kiváló dolgozó. Apunak is van. Platón ülnek az üzemek munkásai. Kondacs mama a vasipariban dolgozik, ott ül munkaköpenyben a Platón, és nekem integet. Miért kell egy mamának dolgozni? Az, hogy valaki mama, nem elég foglalkozás? Nagyon messze a liget, és mindig megállunk, mert a disztribűnél meg kell hallgatni ugyanazokat a beszédeket. Apu már sört inna, mama már hazamenne a Tessedik utcai házába, anyu hazavár bennünket, apura vagyok bízva. Fogd meg a kezem, öcskös, irány a liget! Én nem akarom apukám kezét fogni, az olyan dedós, dugós puskát akarok markolni, meg Samantha Fox melleit. És mennyi ember lakik itt amúgy ebben a városban, ezek a nénik, bácsik, akárkik idegenek, akiknek apu folyamatosan köszönget és mutogat engem, hogy itt az utánpótlás, hát így könnyű, dehogy könnyű. A legnehezebb a ligetbe lejutni, ezért a lassú menetért olyan hosszú a május 1-e, soha nem akar eltelni a felvonulás, mintha a mai napig ott lépkednénk. Csak mások ülnek a képzeletbeli disztribűnön, és nekik is meg kell köszönnünk, hogy lehetővé teszik nekünk a forgók pörgette, zölden elmosódó ligetet és a lassú odaérést, soha meg nem érkezést. Ha meg is érkezünk majd, a fáradtságtól nem tudunk örülni a vattacukornak. Ugyan már a jó dolgokért meg kell szenvedni, kis öreg. Ne vadíj, csöcskös! Ez semmi. Tudod, hogy én mennyit gyalogolok naponta a tehenészetben? Szedd már össze magad, mindjárt megérkezünk. Veszek neked dugós puskát, csak ne mondd el anyádnak, mennyi sört ittam. Hiába a munka ünnepe, hiába a liget, a vattacukor, a sok kazetta árus, a sör és a kolbász, a három céllövölde. Szabályok itt is vannak. Keresztbe lőni tilos, ittas személyeket nem szolgálunk ki. Csak a ketté tört párca érvényes.
Így hagytad abba ezt a szöveget. Igen, hát ez... Megtörtem a szöveget.
Úgy játszottam oda közben a Samantha Foxnak a Touch Me Now című szám.
Hadd menjen!
Nem akartam, hogy ne értsenek valamit ebből a kiváló szöveg. Igen. Én lejátszottam a dalomat.
Te már kész vagy, tehát akkor mehetsz, vagy igen. Hozzam a kabátodat? Vagy?
Nem, hát most akkor te következel, Csaba. Viszont, ha te következel, azt viszont hadd osszam meg.
Igen, akkor valamit mondjál, amiről én mondjak valamit. Tehát
igen, hogy a Csabinak annak ellenőr, hogy könnyen emészhető, jó leső szövegei vannak, mégis mindig van benne meglepetés. És ezt imádom, tehát ez valami nagyon különleges képesség kell, hogy ilyen teljesen váratlanul használ, váratlan helyeken használ igéket, és olyan képei vannak. Eleve a képszerű írás szerintem az alapvetése bármilyen költőnek, szövegírónak, pláne prózaírónak, hogy ilyen jóféle képeket írni, hogy egyből megjelenjen előttünk. De hogy annyira szokatlan, és mégis annyira jellemző, de nem húzom tovább. Mondok három példát, ami nekem ilyen kedvencem volt. Minden elfeledett úton a régi porfelhő haragszik fel. Tehát ki gondolja azt egy porfelhőről, hogy elmegy egy autó, és a porfelhő felharagszik. De tényleg olyan, mintha ilyen mérgesen kavarogna. És akkor egyből tudja mindenki ebből az ige használatból, hogy az mit jelent meg. Tehát megjelenik, sokkal képszerűbben megjelenik, mint azt mondanám, hogy pöfög a trabant, és utána porzik az út. De hát a régi porfelhő haragszik fel, abban annyi minden ott van.
De ezzel nem szoktam gondolkodni, tehát ez valahogy úgy nekem így hopp, és akkor kipottyan. Örülök, hogy tetszik.
Akkor mennyi piros háztető ért egyet a napfénnyel? És tényleg, szerencsére süt a nap, és hányszor van az, hogy látunk háztetőket? Most sajnálatos módon egyre inkább van részünk kánikulában. És látjuk azokat a háztetőket, ahogy rájuk süt a nap, de egyáltalán nem úgy néztek neki a háztetők, mint hogyha a háztetőknek ez nem esne rosszul. Tehát konkrét, de hát én ilyet nem tudnék megfogalmazni, meg lehet, hogy ti sem, de Hartai Csaba ezt ilyen szépen meg tudja fogalmazni, hogy a háztető egyetért a napfénnyel. Az, ami még nagyon tetszett, mikor a dédidről írtál, dédnagymamádról, az éléskamrájáról, ahol lógtak a sonkák, kolbászok, gondolom minden, ami szokott egy tanyos éléskamrában. És éléskamra a túlélés hatalmas húsokkal díszített fénytelen csillárboltja. Annyira szép képezés.
Hát csírosan csillognak ezek a gyönyörű darabkák. Igen, most nekem kéne valamit mondanom, hát... Furcsa volt lezárni ezt a könyvet abban a szempontban, hogy így elfogytak a fényképek, de aztán volt olyan, hogy anyák napja volt, akkor anyu fényképét elővettem, hogy tartja a kis Csabikáját, és arról is írtam ugyanebben a hangnemben. Én nem mondom, hogy ezt nem lehet folytatni, mert én nagyon élveztem ezt megírni, és biztos, hogy fogom is majd még folytatni ezt a stílust, de mindig az van egy... emberben egy írói kihívásként, hogy valami más csináljon, és valami mindig más, mert például nekem a könyveim, ugye folyamatosan a saját múltam, az azért végig jelen van. Tehát, hogyha megnézzük a lerepülő hülye fejeteket, az teljesen az összes párbeszéd, ami szinte közöttünk megtörtént a művészet.
Olyan, mintha nehezen engednéd el az időt.
Nem, idegesít az idő. Engem nagyon bánt, hogy elkezdett gyorsan telni. Tehát ugye szokták mondani, hogy egy 10 évesnek 10 nyárhoz kell viszonyítani a nyarat, ami kevés. Most egy 46 évesnek már 46 nyarat kell összeraknia, ahhoz képest pak-pak-pak-pak így telnek a hetek, napok. Nagyon-nagyon végtelennek tűnt egy nyár mondjuk 1992-ben, mert akkor még nem sok nyarat láttam, és a nyár, mikor elindult, hogy június 1-ben, akkor uramisten, hát ennek soha nem lesz vége. És az emlékeimben még most is tart az a nyár, vagy egy másik, azok a régiek, és na mindegy, szóval ez ilyen kellemetlen dolog az idő, és nem tudod megfogni, nem tudod megragadni, de így valahogy meg lehet ragadni, egyrészt a szövegekben, az írásokkal, a zenével meg lehet ragadni az időt. Lelassítani már nagyon nem lehet, én azt érzem, hogy egy picit meg le lehet stoppolni, aztán újraindul nagyon gyorsan.
Az is úgy, ezt megengedheted magadnak, hogy ezeken gondolkodj és emlékezz, vagy ezekre emlékezz, és nem élsz annyira robotikus életet, úgyhogy ezt egy picit irigylem.
Igen, van még egy írás, ami ugye már 3-mal készült a Gergő, tünk-tünk-tang-tong-tünk. A pécsi mama kertje, nekem ez nagyon fontos az életemben az, hogy apu ugye Pécsről származik, nem ugye, mert nem tudja senki, csak magamnak mondtam. Tehát édesapám Pécsről származik, és ez egy tipikus ilyen mezőgazdász, óvónő, képzős csaj, barátság, szerelem lett Szarvason, ami évtizedekig működött, most már annyira nem működik, hogy... És hát apu ugye jelentkezett annak idején Pécsről ilyen mezőgazdasági egyetemre, nem tudom, Gödöllőn volt ilyen, és oda nem vették föl, automatikusan Szarvasra átrakták, hogy oda lehet menni Jani bácsinak, akkor még nem volt bácsi, és megnézte, hogy hol van a térképen Szarvas, mert fogalmuk nem volt a nagyapámmal, és oda lejött, és akkor ugye ott találkozott anyuval, aki egy nagyon-nagyon szép nő volt, még most is az, meg az
ezt
én szemben.
Ezt akartam mondani, hogy most is szép.
Igen, de hát ilyen a bombázó kategória, és akkor így mondta nekem a Komár Jansi, aki a helyi Old Boys-nak a zenekar vezetője mondta, hogy anyát kurva jó csaj volt. Nekem mondom, hogy köszi, köszi. Úgyhogy az a lényeg ebben, hogy...
A névből gondolom, hogy ő lehetett a helyi Elvis Presley, nem?
Igen. És akkor ugye apunak a családjához vissza kellett járnunk. Hát nem kellett, de mi nagyon szerettünk. És gyerekkoromban ez egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt, hogy beültünk a Trabantba, plétet terítettünk oda a hátsó ülésre, anyu adta hátra a szendvicseket, robogott a Trabant, és mindig az volt, hogy apu mondta a papának, hogy 70-es átlaggal mentek. Hú, mondom, az gyerekként az mekkora, hogy 70-es átlag, hogy az mit jelent, hát nem tudom. Most már tudom, de az valami baromi lassú. Tehát ezt a 240 kilométert valami 5 óra alatt tettük meg. Mindig ez a visszakettő volt, meg ordított a Trabant. Úgyhogy erről szól ez a kis epizód.
Pécsi mama kertje. Mennyi virág, mennyi nyár. Gyere, öleld át nagyanyádat, mondta. Akkor még kezelhető voltam, pont a kamaszkor küszöbén. Nem volt semmi kihágás, felnyírt frizura a diszkó. Olyan kert volt ez, ami ma is zöld. Mennyi megérkezés. Tárt kapuk és hegyoldalak. Miki a kórház mosodájában dolgozott, apuval és papával megvártuk, hogy hazaérjen. De ezek mind angol gyarmatok, Jani. Fogalmam sem volt, mik azok a gyarmatok, ma sincs igazából. Miki későn ért haza. Annak a konyhának, nagyháznak, kertnek külön légtere volt. Ezek a lebegések ma is élnek, működnek, lélegeznek. Papa szereli a narancssárga trabantját, szétszedi csavarjaira, mint én a múltat. Mindig van illeszkedés. Apu hangja, nem ocorogjatok ott hátul. Mikor érünk már oda? Hol vagyunk, apu? A kocsiban, mondta. Tárva volt a kapu, beálltunk. De előtte a tévétorony látványa, hogy ilyen szarvason nincs. Ez volt a pécsi mamának a kertje, és én ott voltam. A növények, a föld befogadta már. Nem is szabadna ilyet írni. Akik a fényképen szerepelnek, élnek örökké. Talán még egy kicsit tovább is. Hogy visszakanyarodik a Trabant, maga mögött hagyva a pécsi tévétornyot, Dunaföldvár, Harta, Kecskemét. Apu, mi innen származunk? Nem, kisfiam, erről papa tudna mesélni. Majd egyszer megérted. Nem értem ma sem. A kert kihalt, a fénykép ragyog, a kisfiú boldog. Maradjon boldog mindenki a fotón. Mi, élők, talán nem is tudunk ehhez hozzátenni. Ugyan már, dehogy nem. Fiatal énjeink bennünk alszanak, de most nyitva. Valahogy minden olyan állandó volt. Papa felölti a fekete bőrkabátját, és elvisz bennünket a Hertelendi Viola utca 9-be, ahol nincs keveréses csap, és szarvasbogarak ereszkednek le a völgybe, nyári alkonyokba kapaszkodva. Ilyen volt pécsi mama kertje, hogy valahogy így vesztem el benne. Mennyi megérkezésünket látom, a mandulatöréseket, a fügebor sosem kóstolt ízét. A lépcsőház fegyelmezett csendjét, szarvasagancs. És mama vart, ott a varrógépe, de ne is nézzünk rá, húzzuk el a függönyt, nyissuk meg a kertváros távolságát, mennyi fény ma is, mennyi kihúnyás. Öleld meg öreg anyádat, mert ez egyszeri. Valaki lefotóz minket. És már soha senki nem fog ideutazni, a kapu nem lesz nyitva. Nem lesz kapu, ezáltal nincs beengedés sem. Van nyitott emlékkiállítás. Pécsi mama kertje. Ki ez a kisfiú, aki vagyok? Hordozom magamban megérkezések lenyugvó örömét.
Most pedig mindenki álljon fel, és elénekeljük a himnuszt.
Vagy a szózatod.
Van egy másik dal, ami szintén szarvason jutott eszembe. Én életemben egyetlen egyszer voltam. Szarvas közepén ott van ez a régi fürdő. Ez Kossuth-Lajos utca, ugye? Ott van. Régen ugye a kisebb városokban, falvakban, sőt, hát nagyvárosokban is voltak olyan közfürdők, ahol a fürdőkádak is voltak benne, kismedencék, hogy oda nem csak, hogy is mondjam, ilyen wellness célból jártak emberek, hanem ott tisztálkodtak. És akkor ott üldögéltem az egyik ilyen kis medencébe, teljesen egyedül. Én nem tudom, lehet, hogy lementem horgászni egyedül, és volt egy szabad délelőttöm, és végtelen unatkoztam, és közben eszembe jutott ez a dal. De ez az egyik kedvenc saját dalom, az a cím, hogy Pék. Semmi sem érik meg a rohanástól, az élete lillan, bátor cselekedetekkel alakul az ember, értik-e ezt ma bárhol? Minden elúszik, alszik az elme, egy új emberfaj készül, tiszta tekintettel a szíveittel van tele, meg nem rendül, rendül, rendül. A pék ne süssön lisztből többé kenyeret, se zsömlét. Az én dalom meg arról szól, hogy szerelem, meg jólét, szerelem, meg jólét, csak szerelmet, meg jólét. Nyugszik a béka, langyos a víz, még ideje kiszállni mégsem. Mozdul a lelkem, szereti a forró, így köszönünk el szépen, hogy élni megérte, de észre se vesszük a végén, mindegy, hogy volt lehetőségünk fogni a kormány, de rúgtunk egy nagy öngolt, öngolt, öngolt. A pék ne süssön lisztből többé kenyeret, se zsömlét. Az én dalom meg arról szól, hogy szerelem, meg jólét, szerelem, meg jólét, csak szerelmet, meg jólét. Köszi.
Na és most?
Én meg akartam tőled kérdezni, nagyon, nagyon fontos kérdés, és elfelejtettem, pedig nagyon régóta itt motoszkál bennem, amióta olvastam a Még nem is játszottunk című könyvedet, hogy te vagy az első olyan ismerősöm, aki ugyanúgy írja, illetve mondja azt, hogy kafa, mint én. Tehát nem klafának, hanem kafának.
Nem tudom, nekünk is kafa volt, tényleg érdekes.
Igen, nálunk is kafa volt, és engem az gyerekkorom óta mindenki kijavít, hogy az nem kafa, hanem klafa. Ti hogy mondjátok azt? Klafa vagy? Klafa. Tehát kafa. Jó, hát akkor csak nem ők hülyék teljesen.
Nem, nincs ilyen.
Ami még nagyon tetszett, hogy említetted ezeket a Nyugat-Németországból érkező katalógusokat, aminek a végén voltak a játékok. Ki az, aki emlékszik erre? Én nagyon. És,
Ez a Burda volt? Vagy mi volt?
Ilyen vastag könyvek voltak, ilyen divatkatalógusok. És akkor,
vagy Quelle, ha igen.
És akkor végén volt két-három oldal játék. Nyilván olyan
hát
játékok...
Az olyan Kánoán volt egyébként.
Amihez egyébként soha nem fértünk hozzá ezekhez a játékokhoz, de olyan jó volt arról álmodozni. És akkor azt lapozgattuk, meg annak a sarka mindig így össze volt már gyűrődve annak az oldalnak. Mert évente egyszer jutott el hozzánk egy ilyen katalógus, és aztán ezt hetekig, hónapokig nézegettem, írsz erről is. Az nekem nagyon tetszett.
Igen, mert emlékszem, hogy mi barátkoztunk ugye a apunak a munkatársával, a Rejle Marci bácsival, és akkor őnekik voltak NSZK-ba ismerősei, és hoztak ilyen katalógusokat, és ott lapozgattuk, és ilyen 15-20 oldalon ezek a fantasztikus játékok tényleg, tehát így nekünk megvolt ez a Playmobilnak ez a magyar változata, az ilyen lóra ültethető katonák, meg szekér, meg nem tudom, ilyen piacokon lehetett kapni, ami tök... kamu és gagyi volt akkor, de most állítólag azt látom a neten, hogy olyan óriási kereslet van azokra, a Playmobil utánzatokra, amiket akkor gyártottak, mert valami nagyon nagy értéke lett annak, hogy azt valaki megőrizte, most nyilván nincs már bontatlan csomagolásban, de mondjuk habban is van, akkor megint még nagyobb értéke van. Tehát sokkal nagyobb, mint maga a Playmobil, ami ezt az egészet elkezdte, és tényleg ezek a valami magyar vállalkozó kezdte el a 80-as évek derekán ezeket fröccsöntővel, mit tudom, milyen műhelyben csinálni, és és majdnem olyan volt, és a vásárokban, meg ilyen búcsukban, meg nem tudom, piacokon lehetett kapni. Nekem is voltak, annyira kár, hogy az ember ezeket nem őrzi meg, mert tényleg tök értéklen, és akkor költöztünk, akkor nyilván egy nagy zsák ilyen akármit kihanyítottunk a francba, úgyhogy ez tök...
De, és arra, az, de ez ugyanez a korszak, bocsánat, hogy beleszólok, most már nincs olvasnivalom, hogy...
Kifogytál.
Hogy arra emlékeztek, amikor, vagy nektek volt olyan, hogy egyszer csak megjelent az iskolában egy darab popcorn újság, mert valakinek, ja, valaki. Tehát én emlékszem...
Már a pornó újság?
Nem,
hogy ne emlékezni?
Nem, a popcorn.
Az a táskában volt.
Volt a Bravo meg a popcorn. És emlékszem, hogy hetedike, vagy hatodikosok voltunk, és valaki hozott egy popcorn újságot, mert valahogy nyugatról. És azt, mint a kesejük, úgy széttéptük azt az újságot, és nekem egy olyan lap jutott belőle, amin csak betű volt, tehát írás. Tehát csak a királyok azok posztereket szereztek, egy Falkóról szóló írás cikk volt azon a lapon, és a fönn a nagyon pici, fönn a sarokban egy ekkora pici Falkó kép volt.
Ezt kitetted a falra,
és
mi?
Ezt én kitettem a falra, ezt a képet, úgyhogy azt sem tudtam, hogy ki az a Falkó, és ezután tudtam meg, hogy ki az a Falkó, és én azért voltam Falkó rajongó, mert sajnos csak Falkó képen volt a popcornból.
Hát kénytelen voltál azzá válni, tényleg.
Ma azzá kellett válnom, ma már tagadom.
De nem volt
ma
az a rossz választás. De miért nem? De Falkó hát, nem volt tudom. Rossz, szerintem.
Hát, Zoli. Hát,
nehogy rosszat mondjál bármilyen előadóra.
Az is igaz.
Igen, tehát nem szabad, és én arra kérlek, hogy Elvisre nem mondjál rosszat, mert én azt nagyon imádom, és szerintem te készültél egy Elvis számmal is.
Nem készültem, de szegedi bemutatón valahogy előkerül. Ja, ugye szegedi bemutatón vetítettünk, és mutatott egy ilyen gyerek, hát most is olyan haja van, mint az Elvis Presleynek egyébként, csak a Csabi szebb egy picit.
Próbáljuk
és, meg. Hát akkor, hogy a végére, akkor Benny Hill-től a... Ahogy beszéltünk, nagy teremben folytatjuk, és a szünetben pedig itt a büfében mindenkinek a vendégei vagyunk. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen mindenkinek. Nagyon aranyosak voltunk.